Akinek lógni kell, az nem full vízbe, még ha a folyó az akasztófát mossa is.
Vita Nuova, Bohumil Hrabal regénye. Eliska Hrabalová, Bánsági Ildikó. 14. rész.
Barátomnak, Karel Mariszkónak, aki több mint 40 esztendeje minden évben kinyomtat egy szamizdatot és szétküldi barátainak. Aki tehát fedett pályás sampion, ász és világbajnok.
Délelőtt Sali színpadmester vanistáiknál egy pohár sör mellett felvette az uramat színpadi munkásnak, és délután az uram már tájolni ment a színházzal. Hiába beszéltem a lelkére, hogy hagyjon a csodába mindent, hogy ne járjon munkába, hogy inkább írjon, hogy én majd eltartom. Semmit sem segített. Az uram úgy látszik, még nem volt érett a magány. Nem volt meg benne a bátorság, hogy minden nap szembe kerüljön magával, hogy önmagával beszéljen, hogy a bálázás helyett minden nap a szövegein, azaz saját magán dolgozzon. Én tudtam, hogy az uram retteg ettől a tükörtől. Az uram a közönséges tükörtől is félt, nem szerette látni magát benne. Csak futólag pillantott a tükörbe, sohasem hosszan, mert mindig megijedt magától. Ilyenkor sokáig nem szólalt meg. Jó ideig eltartott, amíg magához tért attól, amit a tükörben látott. Az én uram sokkal szebbnek képzelte magát, mint amilyen a valóságban volt. Reszketett a félelemtől, amikor újra és újra végigfésülte a már jócskán megritkult haját, és miközben a keféből vagy fésűből a levegőbe hajította a kifésült hajcsomót, keserűen kacagva mesélte, hogy diákkorában olyan sűrű volt a haja, hogy olajjal kellett leönteni, hogy megfésülhesse. Hogy olyan volt a haja, mint a rugó. A gesztenye színű haja, amely a homloka fölött mindig kifakult a naptól. Sőt, néhány fürtje szőke volt, mint a szalma. Az uram olyankor is rémüldözött, amikor a lábára nézett. Azt mindenki láthatta, hogy görbe a lába, és görbe is volt, de az jól állt neki, a csibésznek. Előszeretettel nyújtotta ki maga elé a lábát. Ült, és alulról megfogta a két combját, és boldog volt, hogy ő jól lehet, karikalába van, de az izmai azok, ha nem is csodaszépek, az ő izmai csak szépek. És ezt nem viccből mondta, hanem halálosan komolyan. Hát igen, mondtam erre én, és felvontam a vállam, mint aki teljesen védtelen az ilyen szép láb ellen. Különben az uram mindenütt félt a tükörtől. Soha sem akart belenézni. De végül valamiképp meggyőzte magát, hogy talán szebb lett az arca, hogy nincs is olyan nagy baj, mint amikor legutóbb a tükörbe nézett, és megrémült magától. És bűntudatosan, és lassan, és először csak futólag, és utána hosszabban megint a tükörbe nézett. És mint mindig, most is elborzott. Vajon mit képzelt magáról. Miféle kikezdhetetlen elképzelés élt benne az arcáról, amikor végül mindig egyformán nézett ki. Soha sem jobban, sőt, inkább rosszabbul, mert egyre jobban hullott a haja, és a ráncok mind mélyebben barázdálták homlokát és ajka szögletét, és minden évvel több volt belőlük. És végül az írással is úgy volt az uram, mint a tükörbenézéssel. Pillanatnyi szerelem volt neki az írás. Röpke randevú a kapuajban. És ha már nekifogott az írásnak, hát sietett, mint az eszement, hajtotta az írást, csak hogy már befejezze. És én tudtam, hogy fél az írástól, hogy nem bízik magában, hogy tele van kételjel önmaga felől, hogy épp úgy retteg az írástól, mint attól, hogy a tükörbe nézzen. Nekem már kezdett elegem lenni. A könyökömön jöttek ki a magyarázkodásai, hogy ő képtelen írni, amikor itthon vagyok, hogy őre akkor jön rá az írás, amikor a próbákon van, amikor este szolgálatban van, amikor tájolnak. Örökké ugyanazok a kifogások, melyeket mindig azzal zártam le, hogy megismételtem, amit már annyiszor elmondtam. Hagyd a csodába az egészet, én eltartalak. És ettől a mondattól én valahogy megerősödtem. Azt láttam a tükörben, hogy asszony és pincérnő és éttermi pénztáros vagyok, de rendes lány, akit az uram állított talpra. Az uram, akinek felajánlottam, hogy eltartom. Csak hogy ő rettegett ettől. Ő meg volt ijedve, hogy nekem lesz igazam, hogy ő képtelen egyedül lenni. És egyedül írni arról, amiről másoknak beszélt, amit másoknak tanácsolt. Közvetlenül dél előtt bejött a palasszáló grilljébe a két költő, Kolázs úr és Hirsál úr. Kolázs úron olyan öltöny volt, mintha esküvőre készülne, de nem máséra, hanem a sajátjára. Már amikor leült, felhúzta a nadrágja élét, hogy össze ne gyűrödjön. Ezzel szemben Hirsál úr vastag kordvársony nadrágot viselt, és ugyanolyan zakót, és mindketten cigarettáztak, és kocintottak velem. És Kolázs úr halkan azt mondta nekem.
Nézze, ez a maga ura, hogy is mondjam, hagyja ott az ura az ég szerelmére azt a színházat, hiszen futnak az évei könyörgök. És ő benne, Eliska asszony, együtt van minden ahhoz, hogy tegyen valamit ezért a mi prózánkért. Hát üljön otthon, és írjon.
Azt mondtam, maga a szívemből beszél, de az én uram megszállottja a színháznak. Ahelyett, hogy megmutatná nekem, mit ír, mostanában nem ír le egy betűt sem. Neki az a csúcs, hogy statisztál, hogy erdei munkást játszik a gonosz szarvasban, hogy apród ruhába bújhat és játszhat az Otellóban. Szörnyű ez, és mindennek tetejébe azok ott egyfolytában vedelnek. Fogják a Dózsepalotában a Velencei Köztársaság címerét, fogják azt a 3 méteres póznát, miközben a szenátorok tanácskoznak, és bejön Otelló Desdemónával, és vagy az az alkoholista pása részeg, vagy az uram. Már 3-szor lezuhantak azzal a címerrel, és betemették a Dózse szenátusát. Panaszkodtam. És Hirsál úr cigarettázott, és a hamut a fehér kötényemre pöccintette, és elbűvölten kiabálta. Fantasztikus! én meg tovább panaszkodtam. A Kreml toronyórájában meg írhabundás muzsikot játszik. Már otthon beöltözik bekecses muzsiknak, és így járkál az udvaron. Még szerencse, hogy egész nyáron az Otelló ment, mert akkor apród ruhában járt otthon az uram, és úgy ment a kocsmába. Szörnyű látvány volt az a karika lába, és az ivástól szétesett arca. És akkor gondolják még hozzá a parókát. Világos parókája volt, mint valami kurvának. Akkora volt az a paróka, mint egy kucsma. És az uram az arcát is már délután